Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A hírek előtt arról hallhattak, hogy Tanzániában, Afrika kis szigetén nem csak a háború ismeretlen, de bizony még az oroszlán is megkergeti a gepárdot. Itt hagytuk abba a beszélgetést, amit már is folytatunk. Kalmár András interjújának második része következik dr. Szikosi Ildikóval.
És akkor mondtad, hogy de ez csak egyik pont.
Jaj,
és akkor...
a másik fantasztikus hely, ahova megyünk, az pedig a Ngorongoro.
Ami szintén egy vulkán, mármint szintén, hogy a Kilimandzsáró és a Ngorongoro, ugye, a nagy vulkánok.
Igen, a Kilimandzsáró közelében található, és egyébként jól mondtad ezt a leharapást, tehát ez a leharapás nem más, mint ahol több év, millió múlva majd Afrikának a keleti része leszakad a nagy afrikai tömbről, afrikai kontinensről egy évenkénti néhány centiméteres eltávolodás észlelhető, és ezt egy nagy hasadék ároknak, vagy Rift Valley-nek mondják angolul, és itt majd nagyon-nagyon sokára el fog válni Afrika, és pont ennek a hasadék völgynek a mentén nagyon sok vulkán van, ezek közül van, amelyik már kialudt, van, amelyik aktív, és ennek a hasadéknak a peremén jártunk, ott van ez a Ngorongoro vulkán, ami 3 millió évvel ezelőtt tört ki. Ez egy kirobbanásos vulkán, tehát nem lávaömléses, és itt az egész hegycsúcs kirobbant 3 millió évvel ezelőtt. De képzeljük meg, mekkora lehetett ez a robbanás, hogy ez egy 17 kilométer átmérőjű krátert hagyott maga mögött, ami így beomlott, és ennek a krátervölgynek a területén járunk tulajdonképpen, amikor a második helyszínünkre megyünk, amikor a Ngorongoro vulkáni kalderába bolyongunk, tehát bemegyünk ennek a kirobbant vulkánnak a kalderájába, és ez a 17 kilométer átmérőjű területet járjuk be, ahol a bent élő állatok tulajdonképpen egy kicsit így beragadva, vagy így elszeparálódva élnek. Persze vannak kivezető utak, de nem nagyon jellemző itt az állatok mozgása, úgyhogy ez egy ilyen kicsit bennfentesebb társaság. És a viszonylag kis terület, és a nagyon sok látogató miatt ezek az állatok rettentően közel engedik magukhoz az autókat. Tényleg az úton lassan kell menni, mert bármikor átkocoghat egy zebra és gnú csorda, vagy éppen a varacskosék, varacskos anyuka, apuka a 6 kismalacával, miután jól megvakarták a hátukat a útszélén lévő kőnél, utána úgy döntenek, hogy ők átkocognak az autó előtt. Azért is különlegesen érdekes ez a kráter, mert csodálatos képeket lehet készíteni az állatokról, ahogy a háttérben az emelkedő kráterfal látható, egyszerűen festői képek. És ugye ez egy védett terület, itt bizony az orrszarvúkat is megfigyelhetjük. 40-46 orrszarvú lehet jelenleg a Ngorongoro kráterben. Én eddig minden egyes alkalommal láttam orrszarvút, van, amikor távcsővel, de a legutolsó alkalommal szabad szemmel is tökéletesen kivehető volt az orrszarvú, ami számomra egy fantasztikus élmény, hiszen tudjuk, hogy a kihalás szélén állnak. Amiatt a hülyesség miatt, hogy az orrszarvuknak potenciál növelő hatást tulajdonítanak egyes országokba, és ezek a gyönyörű nemes állatokat mégis a természetben szabadon látva őket, hihetetlen élmény, és látom a turistákon is, hogy milyen boldogság nekik is látni őket szabad szemmel a természetben. Úgyhogy a Ngorongoro kráter az a hely, ahonnan akárhányszor voltam már, mégis mikor elindulunk kifele, a sírás szorongatja a torkomat, mert legszívesebben ott maradnék még örökre.
Hát el tudom képzelni. És akkor az elején viccelődtem itt a Kilimandzsáron található síliftekkel, nyilván az nincs, de egyébként hogy kell elképzelni ezt? Kizárólag hegymászók tudnak? Tervezik a silifteket?
Nem sílifteket, hanem lifteket, tehát azért, hogy föl
Aha.
tudjanak mászni mások is. A Kilimandzsáró megmászása nem egy nehéz feladat, de szükséges hozzá hegymászói gyakorlat. Tehát így most senkit nem biztatnék arra, hogy induljon neki, ugyanis aklimatizálódni kell. De mindenképp egy három, minimum három, de inkább 4-5 napos túrával lehet felérni a tetejére. Többféle út van, de ez a többnapos úthoz mondjuk 2-3 embernek, hogy megmássza a Kilimandzsárót, egy 10-12 fős kísérletet kell felbérelnie.
Aha.
Ugyanis föl kell vinni a vizet, föl kell vinni a WC-ket, föl kell vinni az élelmiszert, föl kell vinni gyógyszereket szükség esetén, föl kell vinni a felszerelést, a sátrakat, az öltözékeket, fönt már nagyon hideg van. Tehát van egy túravezető, van egy szakács, és azon kívül 8-10 teherhordó, aki bizony a fején cipelve, vagy a hátán cipelve viszi föl az összes embernek a szükséges felszerelését. Tehát ez
Bocsát,
egy...
mondtad a WC-ket, ez azt jelenti, hogy ott kínosan ügyelnek arra, hogy semmi ne maradjon hátra, semmifajta szemét, semmifajta emberi maradék?
Igen, pontosan
Aha.
így van. Kínosan ügyelnek.
Hál' Istennek.
Rettentően fontos, ez egy nemzeti park ugyanis a Kilimandzsáró, tehát itt nem maradhat semmi. Amíg az utcákra jellemző és az utak mentén rettentő sok szemetet látunk, addig ugye Tanzánia a turizmusból él főleg, tehát erre nagyon odafigyelnek. A legtöbb nemzeti park és természetvédelmi terület Afrikában, Tanzániában található. Rettentően odafigyelnek a nemzeti parkjaikra, felismerték, hogy ez bevétel számukra. Vigyáznak nagyon a természet értékére, vigyáznak rettentően a nemzeti parkon belül a tisztaságra, az állatok és a növények háborítatlan együttélésére, és a Kilimandzsárónál is ugye ez szempont. Ezért van most a környezetvédők és a kormány között tulajdonképpen ez a nagy vita, hogyha itt lenne egy felvonó, akkor ez valójában valamiféle beavatkozás lenne a természetbe, hiszen itt nagyon sok régión megyünk, növényrégión megyünk keresztül, míg feljutunk a havas, gleccseres kibó csúcsra, kezdődik az esőerdővel, legalul esőerdő van, és egyre, ahogy magasabbra megyünk, újabb-újabb növény és növény.
Ahogy azt a földrajzkönyvekben tanultuk. És akkor ti, hogyha mentek szafárira, akkor meddig juttok? Megálltok a Kilimandzsáró lábánál, vagy az marad egy ilyen tájképi elem, vagy esetleg közelebb is tudtok menni, hogy van ez?
Megint csak azt mondom, egyéni kívánságra bármi lehet, aki akarja, megszervezzük, hogy megmássza a hegyet, de a csoportos utakon igazából csak, amikor a nemzeti parkoktól, 4 nemzeti parkot, tehát a Serengetit, a Ngorongorót, a Tarangírét és a Lékmanyára nemzeti parkot látogatjuk meg, és utána repülővel megyünk át Zanzibára, és a repülőről látható a Kilimandzsáró.
Okay.
Tehát nem megyünk közelebb, nem másszuk meg, az nem is férne a programba, hiszen Zanzibáron is vár ránk annyi minden, hogy igazából ez egy nagyon aktív program, amit mi kínálunk, és nem láblógatós, pihenős program, tehát semmiképp sem egy tengerparti heverészés, hiszen minden nap megyünk újabb és újabb dolgokat felfedezni. Zanzibáron is így teszünk, az utolsó 3 nap egy ilyen pihenősebb nap a tengerparton, de az összes többi napon valamit csinálunk. Hát eleve a természet gyönyörűsége után becsöppenünk egy nyüzsgő, kulturális sokba, egy keleti kultúrának a gyöngyszemébe, ami Zanzibáron található, tehát hirtelen egy teljesen más jellegű élmény ér minket és vesz minket körül. Zanzibár fővárosa Stone Town, ami azért hívják Stone Townnak, mert ugye ebbe a városba kőből, pontosabban a korallokból építették a házakat,
Aha.
és szűk, pici, sikátorok, kanyargó ösvények. Én nagyon jól tájékozódom, de még mindig vannak olyan helyek, amelyeknél azt se tudom, hogy jobbra vagy balra menjek. És teli van kis üzletekkel, bazárokkal, egymás mellett a keresztény és a moszlim templom, csodálatos fűszerpiac, hiszen Zanzibárt szokták úgy is hívni, hogy a fűszer sziget, hatalmas nagy gyümölcspiac, gyerekfejméretnyi avokádókkal, a téli időszakban, a mangó szezonban hatalmas, gyönyörű narancssárga élet mangókkal, óriási ananászokkal. Maga a piac meglátogatása is egy hatalmas élmény, de megyünk azért felfedezni Stone Town-t is egy idegen vezetővel, aki mesél nekünk Zanzibár és Stone Town történelméről, történetéről, az ománi szultán időszakáról, a gyarmatosítókról, a rabszolgakereskedelemnek megnézzük a szomorú emlékeit, úgyhogy kapunk kulturális ismeretet is, majd pedig olyan programokon veszünk részt, hogy elmegyünk egy szigetre, amit börtönszigetnek neveznek, de soha nem használták börtönként, bár felépült a börtön, karanténsziget volt a sárgaláz idején, viszont most teknősök, szárazföldi teknősök vannak ott, a világon a második legidősebb szárazföldi teknősök Galapagos után itt Zanzibáron vannak. A legidősebb teknős 140 éves, és ezen a szigeten lehet őket káposztával, salátával etetni, és
azt nem merem megkérdezni, hogy honnan tudják, hogy 140 éves a teknős, de nyilván megvan neki a születésének.
Igen, azóta, igen, és megvannak a születésanyagkönyv kivonatok. Pontosan megvan, hogy mikor ajándékozták a ománi szultánok, és azóta van fönt ez a hely. Vannak kis teknősök is, és minden teknősnek a hátára ráírogatják évente, amelyiknél tudják az évszámokat, úgyhogy rá van festve az évszám a teknős hátára. Így tudjuk, hogy melyik mennyi idő.
Csodálatos. És mondtad, hogy lehet búvárkodni is.
Ajaj, méghozzá Bill Gates látogatjuk meg, no, nem személyesen, de Bill Gates szigete mellett, Nemba sziget mellett szoktunk búvárkodni, gyönyörű korallzátony, hatalmas.
Mi, az az ő szigete? Azt ő ott megvette, és akkor hello?
Igen, az az ő szigete, és egy luxus szálloda van rajta, valami 2-3 ezer dollár egy éjszakára ott megszállni. Úgyhogy a szigetre nem lehet kimenni, de a sziget mellett Tikorazátonynál nagyon sokan búvárkodnak, úgyhogy ez egy kedvelt búvárkodási hely.
Milyen a tenger? Ugye itt az Indiai óceánról beszélünk, a tengerpart nem tudom mennyire hideg, meleg, homokos, nem homokos, meg hát mondj valamit az éghajlatról, azért azt tudjuk, hogy itt ugye az egyenlítő környékén vagyunk, tehát olyan nagyon-nagyon hideg nem lehet, de azért mégis hogy kell ezt elképzelni?
Tanzániának ideális szerintem a éghajlata. Télen-nyáron kellemes az idő. Egyedül 3 hónapot hagynék ki a meglátogatásából, ugyanis körülbelül márciustól május végéig tart az esős évszak. Akkor az eső miatt sem a szafári nem ajánlott, mert az állatok is elbújnak, se pedig a Zanzibár nem egy annyira ideális hely a mindennapos esők miatt, bár ott kevésbé érvényesül ez az esős hatás, mint magán a kontinensen. A többi időszak az teljesen jó. Nyáron tökéletes utazni, én azt azért javaslom a nyári utazást, mert amikor nálunk rekkenet kánikula van, és hőségriadó, akkor különösen a szafari parkoknál, a nemzeti parkoknál, ott akkor ilyen 24, 26, 28 fokos, teljesen elviselhető, kellemes meleg van. Volt olyan, hogy éjszaka lement 18 fokra a hőmérséklet, és tűznél melengedtük a lábunkat, míg itthon hőségriadó volt, és mindenki a 10. bőrét is vetette volna le.
Ha.
A másik nagyon ideális szezon az január környéke, januárba menni, amikor itthon hideg van, és akkor megérkezünk a finom meleg nyárba. De igazából az óceán, Tanzániában, az Indiai óceán az minden évszakban kellemes hőmérsékletű. Bármelyik szafarin, vagy ilyen utazáson, csoportos utazáson voltam, a hajóról beugrani a vízbe nem jelenti azt még, mint nyáron a Balatonnál is, hogy néha feljajdulunk a hasunknál. Tehát,
te is mástól se jajdulunk föl? Medúza, cápa?
Nincsen cápa Zanzibár partjai körül. Medúzát néha látunk, de nem jellemző. Néha buvárkodás közben érzek egy-egy pici szúnyogcsípésszerű érzés, de az is szerintem egyszer még csak egyszer volt, tehát igazából sok medúza sincsen, tehát abszolút biztonságos és gyönyörűséges a búvárkodásra, de nem csak búvárkodni szoktunk, hanem delfinekkel is úszunk együtt. Sokat gondolkoztam ezen, hogy ezek a delfinek ezt tényleg szeretik, vagy utálják. Van két hely Zanzibárnál, ahol déli részen, meg az északi rész közelében is, ahol állandóan napi rendszerességgel fordulnak meg a delfinek, és ha oda megyünk, akkor lehet velük együtt úszni, vagy a csónak mellett úsznak, a motorcsónak mellett úsznak, de ha nagyon nagy a tömeg, akkor van, hogy 60 csónak is ott van, és a delfinek ott úsznak közöttünk, és mégsem utálják, mégsem mennek el. Szóval a etológiából tudjuk, hogy a delfinek valamilyen nagyon szeretik az embereket, és ha ők ezt unnák, akkor elmennének egy másik szigethez. De nem, minden nap visszajönnek, és a legutolsó alkalommal annyira különleges volt ez az élmény, hogy egyszerre 20-30 delfin úszott a csónakunk mellett, kiugorva, beugorva a vízbe, és azok a turistáink, én most pont akkor nem ugorodtam be a vízbe, de legalább videózni tudtam a csónakból, a turistáink, akik beugrottak a vízbe, mondta az egyik, hogy mellettük olyan közel úszott el az egyik delfin, hogy hozzá is ért, és érezte a bőrén, ahogy a kettőjük bőre összeér, ahogy elúszott mellette a delfin. Óriási élmény, gyönyörűek ezek az állatok, és az embert vitrongani tud, amikor meglátja, hogy ott úsznak a csónak mellett.
Hát, biztos vagyok benne. Ez fantasztikus lehet, akit most elkaptunk, és nagyon megérintett a te beszámolód, az mit tegyen, hogyan tud kapcsolatba lépni veled?
Saját Facebook oldalam van, az a neve, hogy Szerelmem Tanzánia. Azt az oldalt lehet követni, és ezen az oldalon keresztül lehet kapcsolatba lépnünk is velünk. Mi összekötjük akkor a kinti utazásszervezőkkel, lehet egyéni utakat is kérni, bármilyen összetételbe, bárhány létszámtól. Aki pedig nem tud angolul, vagy inkább szeretné, hogy én is kísérjem, az csatlakozzon a csoportos
Én mindenképpen szeretném, hogy te is kísérj. Nem, nem az angol tudásom miatt, hanem egyszerűen azért, mert annyira érdekesen mesélsz
útjainkhoz.
az élővilágról és az állatokról. Ildikó, lejárt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bocsánat, hogy beléd kellett folytanom a szót. Tehát Szerelmem Tanzánia a Facebook oldal neve. Dr. Szikos Ildikó volt a vendégem, és mindenkinek azt ajánljuk, hogy aki kapcsolatba akar lépni veled, vagy érdekli Tanzánia, az írjon a Szerelmem Tanzánia Facebook oldalra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, hogy beszélhettem. Viszont hallásra.
Dr. Szikosi Ildikó mesélt az elmúlt percekben, a hírek után már az egészségkóddal folytatjuk, és végére járunk a különböző étkezési szokások és diéták közti különbségeknek, de előbb a kissejtes tüdőrák kutatását mutatjuk be.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.